Köszönöm szépen, legyetek nagyon áldottak. Áldott új évet kívánok mindenkinek, akinek még nem köszöntem eddig. És kívánom, hogy legyen egy feletti való módon jó évetek. Kipakolok mindent a zsebemből, nem szeretem, ha a zsebemben vannak cuccok. És kívánom, hogy meglepetésekkel teli új évetek legyen, 2018-as év. Nem tudom, szeretitek a meglepetéseket? A jókat, nem? Valaki a jókat se szereti. A családomban is van, hogy azt mondja, inkább akkor ne legyen semmi meglepetés, tudjam előre. De a jó meglepetéseket általában szeretjük, és meglepetésekkel, jó meglepetésekkel teli évet kívánok, amikor azt tudjátok mondani, hogy hát erre nem is számoltam, nem is gondoltam, hogy ez is benne lesz ebben az évben. Szeretném ezt illusztrálni, hogy tegnap ezt hogy éltem át, és úgy megdöbbentem, és olyan jó volt. Tegnap Romániában voltam, és meghívtak egy gyülekezetbe, hogy tanítsak a Szent Szellem keresztségről, és hogy imádkozzak emberekért, és embereket betöltött a Szent Szellem, és nagyon boldogak voltunk, és nagyon jó volt, mert hát az volt a cél, és mondtam, hogy milyen jó, hogy így indul az év emberek számára, és utána az egyik ember, aki Isten szelleme frissen betöltött, megszólalt új mennyei nyelveken, akkor jelenkezett, és azt mondta, hogy mondhatok valamit? Hát persze. És azt mondta, hogy nagyon érdekes dolog történt. Velem szeretnék arról bizonyságot tenni, hogy ahogy imádkoztál életem, és abban a pillanatban, amikor megszólaltam új nyelveken, minden fájdalom eltűnt a testemből. És érszűkületes a lábam, és folyamatosan zsibbadt, és nagyon komoly, ismertek ezt, nagyon komoly fájdalmak voltak benne, és egyszerűen az egyáltalán nem múlt el. És abban a pillanatban, hogy megszólaltam új nyelveken, minden fájdalom eltűnt a testemből is. Teljesen jó vagyok, és egy egészen új érzés. És ott azon gondolkodtam, hogy hát ezért nem imádkoztunk, nem is gondolkodtunk ezen, mert más felé figyeltünk, de Isten szelleme figyel arra, amire mi nem. És ez egy olyan kellemes plusz meglepetés volt. Na hát ilyesmire gondoltam, hogy kapjatok olyat ebben az évben, amit még csak nem is gondoltatok volna, de Isten tudja, hogy nektek szükségetek van rá, vagy lehet nem mertétek volna kérni, mert azt mondja a Biblia, olyan dolgokat készítette nekünk Isten, amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg se gondolt. Tehát amit egyszerűen gondolkodhatok már ezen az igén? Tehát amit ami nem fér bele a szívedbe. Tehát amit már úgy nem tudsz elgondolni. Sok minden, van, aki kis dolgokat tud várni, valakinek olyan a képzeletvilága és a szíve, hogy nagyon sok minden belefér, de azt mondja a Biblia, hogy olyan dolgokat készítette nekünk Isten, amit egyszerűen nem fér bele, nem bírod befogadni. De a tied lesz, és egyszer meg fogod látni. Amen. Mai napon szeretnék a bőtről beszélni, azért is fogok erről beszélni, mert megígértem és elköteleztem magam, és kárára esküszik az igaz, és meg nem változtatja. Tehát ma, ugye ezt mondja a Biblia, ma mindenképpen erről fogok beszélni, így jártam, igen, kellett nekem megígérni. Nem tudom, ha ígértek valamit, figyeljetek oda, mert ha valamit ígérsz, lekötelezed magad. Azt mondják, hogy szegény ember, aki még ígérni sem tud, nem? Viszont ha ígérsz, akkor valóban elkötelezted magad, úgyhogy ma erről lesz szó. Az üzenetemnek a címe a böjt titka. Egy olyan téma ez a Bibliában, ha akárhogy nézitek a Bibliát, azért nem egy központi téma, igaz? Tehát nem lehet azt mondani, hogy folyamatosan erről olvasunk. Számomra misztikus volt sokáig a böjt, ezt már említettem nektek, amit nem is igazából értettem. Én teljesen értem az imát. Vagyis nem úgy értem, hogy mindent értek az imából, csak értem azt, hogy ha imádkozunk, jobb lesz az életünk. Én értem azt, hogy ha valakinek adakozok, az egy jó dolog. Emberileg is jó neki, meg áldás jelent. Értem azt, hogy ha dicsérjük az Urat, mivel őt dicsérjük, felemeljük őt, ráfigyelünk, az jó. Értem azt, hogy az ige az életünknek az egy alapja, és ha hozzá szabom az életem, akkor jobb lesz. Sokáig nem értettem a böjtöt, hogyha én reggel nem eszem meg az egy darab kifli, mert miért lesz attól jó a városnak? Miért fog attól valami megváltozni? Miért annyira fontos Istennek, hogy én sajnálja tőlem azt az egy falatot? Fiam, ha rosszul érzed magad, akkor majd jobb lesz neked? Ha azt mondjuk, hogy fontos a fogyókúra, Azt értem. Nem a bőjt, hanem a folyók ura. Jobban fogunk kinézni, stb. Stb. Ha testileg nézik a bőjtet, ugye ismeritek azt, hogy nagyon fontos, hogy időközönként ne együnk, mert pihen a szervezetünk, és méregtelenülünk, és a sok folyadék, a sok minden távozik, ezért is szokott bőjtben fájni a fejünk, ahogy méregtelenik a szervezet, az is rendben van. De a bőjt nem ilyen légkúra csupán, bár egyértelmű, hogy fizikai pozitív hatásai is vannak. De miért fontos a bőjt? Miért jelentős ez? És én valahogy így fogalmaztam meg, minden évben így vagyok a bőjttel, hogy ahogy szikora a szerelemmel, hogy szeretem is, meg nem is. Tudod, így van ez. Utólag mindig azt mondom, hogy ez nagyon jó volt. Előtte sokszor van bennem félelem, hogy mert olyan kicsit, mint egy vizsgai időszak. Tehát készülök rá, próbálok megfelelni, próbálom nem elrontani, milyen lesz a nehéz napokon, tudom, hogy ez egy harc, de rájöttem, hogy a Biblia, legalábbis az én ismereteim szerint, soha sehol nem mondja, hogy szeress bőjtölni. Azt mondja, hogy csináld. Ilyen módon Isten annyira nem érdekli, hogy én érzelmileg, hogy érzem magam a bőjtbe, azt mondja, hogy Jézus ugye ezt mondta Máté 6-ban, hogy amikor bőjtölsz. Tehát ezt tegyük meg folyamatosan. Általában utólag mindig azt szoktam mondani, hogy ez nagyon jó volt. Hú, de megérte. Fantasztikus volt. Sőt, decemberben is azt szoktam mondani, amikor ugye itt vannak az ünnepi időszakok, hogy egyél Zsozsó bátran, mert ami decemberben feljön, majd januárban bőjt után úgyis lemegy. Tehát ezáltal igazolom az összes plusz falatot, amit elfogyasztok decemberben. De igazából mit kell tudni a bőjtről, és miért olyan fontos? A bőjt tulajdonképpen ugye klasszikus értelemben az eredeltől való tartózkodást jelenti egy bizonyos ideig. A bőjt azt jelenti, hogy nem teszünk meg olyan dolgokat egy ideig, amit egyébként megtehetnénk egy bizonyos cél érdekében. Nagyon egyszerű, erről szól a bőjt. Amikor mi megtérünk és Istenhez fordulunk, akkor megszabadít Isten káros dolgoktól, amelyek ártanak nekünk. Káros szenvedélyektől, bűnöktől, betegségektől, átokból és nagyon sok minden, aminek örülünk. Amikor bőjtölünk, akkor nem káros dolgokat adunk oda Istennek, hanem alapvetően jó dolgokat, amelyek nem bűnös dolgok, de egy ideig úgy döntünk, hogy ezt önként felajánlunk Istennek egy cél érdekében. Ezt jelenti konkrétan a bőjt, és amikor Jézus Krisztus eljött a földre, akkor először, amikor prédikált és lefektette az alapokat, ugye hegyi beszédben olvassuk ezeket az igéket a Máté 6-ban, akkor három dolgot említett, amit azt mondta, hogy három dolgot, amikor titokban megteszel. Tehát három alapját a keresztény életnek, egy három alapvető tevékenységet, amit folyamatosan jó, hogyha megteszünk. Ugye az Máté 6-ból fogok olvasni, a második versben van, a 4-es, 6-os versben, majd a 16-os versben, 18-as versben megírva ez a három dolog. Ez a három alapvető tevékenység, amiről azt mondja Jézus, hogy tedd meg titkon, és nyilvános elismerésben fogsz részesülni. Az egyik a adakozás, a másik az ima, a harmadik a bőjt. Három dologra mondta, hogy ha ezt teszed folyamatosan, úgyhogy nem embereknek, hanem Istennek, akkor nyilvános jutalmazásban fogsz részesülni. A Biblia azt írja, hogy három dolog van, ami a testnek a kívánsága, amin keresztül a világ minket odaköt magához, és az a három dolog a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedése. Az élet kérkedése egy régies kifejezés, és ez más szóval, vagy jobb fordítás, újabb fordítás szerint azt mondja, így tudjuk ezt kifejezni, hogy olyan dolgok, amire büszkék lehetünk. Tehát a test kívánsága, tehát amit a testet kíván, amit a szemed kíván, vagy a szemeden keresztül kívánunk meg, vagy olyan dolgok, olyan tevékenységek, amire büszkék lehetünk, hogy na igen, ezt én elértem, és jól érzed magad. Ha vizsgálod önmagad és a te saját életedet, rá fogsz jönni, hogy nagyon sokszor találkozol ezzel a kísértéssel. Nagyon sokszor teszel olyat, amire szeretnél büszke lenni, hogy igen, megtettem, elértem, jól esik, volt előttem egy cél, egy teljesítmény, elértem, és jól érzem magam, és azt mondja, hogy ez a három dolog, ami a világban van, ezzel köt magához a világ. Érdekes, ugye, mert most váltottam egy kicsit, biztos ti is észrevetétek a bőjtről, de hát azt akarom kihozni, hogy három dolgot mond Isten, ami fontos tevékenység, aminek jutalma lesz, és három dolgot állít vele szemben, ami a világgal, amin keresztül a világ odaköt minket magához. Tehát, hogyha szabadok akarunk lenni mindattól, ami nem Istentől van, ami testi, három gyógyszert javasol nekünk. Tehát háromféle dolog, amely testi, amely magához köt, amely elvilághoz köt, amely mulandó, amely tönkreteszi az életünket, mindaz a dolog, amelyet a testünk kíván meg, amelyet a szemünkön keresztül tudunk megkívánni, és úgy érzük a kívánságot, amit meglátunk, ugye, vagy az, ami büszkévé tesz bennünket, az az emberi teljesítmény. És erre három dolgot említ példaként, ellensúlyként a Biblia, hogy amikor adakozol, imádkozol és bőjtölsz, ezzel a hárommal igazából egyensúlyban kerülünk a kívánságokkal szemben. Tehát ez tulajdonképpen gyógyszer. Minden olyan dologra, ami a világhoz köt. Ez érthető? Tehát három dolog van, amivel az ördög kísért minket, három kategória igazából, Jézus is ezzel a három dologgal kísértette meg, ahogy a Lukács 4-ben olvasjuk a 40 napos bőjt után, és minden ember és minden kísértést igazából ebbe a három kategóriába tudunk sorolni, és három dolgot mond Isten, amit ha rendszeresen teszünk, akkor erősek leszünk ezekkel a kísértésekkel szemben. Amikor az ember kísérti a birtoklási vágy, hogy nekem minél több legyen, az egyik legjobb dolog, hogyha rendszeresen adakozunk, mert ezen tudjuk ellensúlyozni azt, hogy nekem mindig több legyen. Igaz? Amikor testi kívánságunk van, és a testen keresztül támad minket az ördög, az egyik legjobb dolog, amit megtehetünk, ha bőjtölünk, és a bőjt által ellene mondunk a testünknek, hogy most nem azt fogjuk tenni, amit te akarsz, és ezáltal egyensúlyba kerülünk. A harmadik pedig a rendszeres ima élet, amikor kapcsolatba kerülünk Istennel, az imával tulajdonképpen kifejezzük azt, hogy tőle függünk teljesen, és minden, amink van, tőle kapjuk. Ezáltal ez egyensúlyozza azt, azokat a teljesítményeket, a vallásos tevékenységet is, amire az életben büszkék lehetünk. Tehát az ima függőségbe hoz bennünket Istennel. Ez a három alapvető dolog, amit a bőjtről ez a három alapvető dolog, ami az életünk alapját képez, a keresztény életünk alapját. És nagyon döbbenetes dolog, azt mondja a Biblia, amikor a János levelében azt mondja, hogy mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága, és azok a dolgok, amelyekre büszkék lehetünk, és utána azt olvassuk, hogy és a világ el fog múlni, és annak kívánsága is. Mindez el fog múlni, és eltűnik. De az, aki Isten akaratát teszi, az mind megmarad örökké. Tudjátok, és ezt csak zárójelesen jegyzem meg, én nagyon szeretek focizni, és én úgy nőttem fel, hogy az életemnek a nagy báványa, és az életemnek a központi tényezője a foci volt. Ha a focival rendben voltam, és sokat tudtam focizni, akkor minden rendben volt. És Isten azt kérte tőlem gyerekkoromban, hogy adjam neki oda a focit. Jó kérés volt. Én meg is tettem, oda is adtam neki körülbelül 30-szor. Tudjátok, olyan az, hogy odaadtam, aztán utána kicsit visszavettem, mert nagyon hiányzott is. Mondtam, uram, oda szánom az életemet, odaadom neked, és tessék, akkor én nem leszek focista, hanem téged foglak szolgálni, és prédikátor leszek, és az egész gyerekkorom úgy telt, hogy vívódtam, hogy na végig is akkor mit akarok. Nem azt mondta az úr, hogy ne focizzak, vagy ne legyen ez a hobbim, hanem ne legyek focista, és ne ez legyen az életutam. És odaadtam végül is Istennek az életemet, és 18 éves koromban úgy döntöttem, hogy akkor Istent fogom szolgálni, és abba hagytam a focit pont, amikor már sok pénzt kereshettem volna vele, és jó karrier előtt álltam. Odaadtam mindent Istennek, de nagyon szerettem focizni, és nem tudtam megképzelni, hogy milyen élet az, hogy amit amiben nincs foci, biztos a mennyben lesz. Ugye ebben én megnyugodtam, hogy a mennyországban valószínűleg csodálatos focipályák lesznek, sérülésmentes, valószínűleg örök győzelemmel, nem tudom, de valószínűleg mind a két csapat győzni fog, a szurkolók is mindig valahogy nekünk szurkolni fognak. Tehát ezt most is vallom, és ugye senki nincs a földön, aki ezt meg tudná cáfolni. És amikor szolgáltam egy párszor, komolyan megsérültem, műteni is kellett, és volt egyszer egy olyan sérülésem, hogy több mint egy fél évet ki kellett hagynom, és egyszer olyan éles stílus kellett felvennem, amit addig még nem éltem, és nem tudtam elképzelni, milyen az, amikor egyáltalán nem focizok, és teltek a hetek, és úgy döntöttem, hogy ne legyek depressziós, és ne halljak bele abba, hogy én nem focizok, ezért nem is gondolok rá, hanem belevettem magam a szolgálatba, és imádkozni fogok, és mindent elkövetek, amit csak lehet, és Istenre fogok koncentrálni. És az elején nagyon nehéz volt, és tudjátok, mi volt a döbbenetes? Talán egy hónap telt így el, amikor egyik nap felkeltem, és éreztem, hogy valami furcsa. És ott gondolkodtam, mi az, ami olyan furcsa. És észrevettem, hogy nem hiányzik. Tehát az elején nagyon nehéz volt, volt időszak, amikor majd megőrültem, és egyszer csak elmúlt, és utána ez augusztusban kezdődött, és a november környékén már teljesen úgy éltem, hogy mintha sose lett volna. És azt mondom, hogy de érdekes, hogy erre szántam az életemet, és sose gondoltam volna, hogy ez a vágy eltűnhet bennem. Azóta is szeretek focizni, csak akkor megszabadultam attól a kényszertől, hogy nekem mindenképpen kell. Amit nem tudtam addig oldani, és nem tudtam elképzelni azt, hogy lehet foci nélkül. Nem is értettem azt, hogyha valaki nem szeret focizni, miért él. Tehát én így nőttem fel. Nem mindig focizik az ember nyilvánvalóan, mert természetesen horgászni, sakkozni is kell. Tehát vannak az életben más fontos dolgok, tehát az ember egy időtlen elfárad, és azt egy ugye jó horgászat, aki tudja pihenni. De hogy egyébként ezen kívül az emberek annyira miért tartanak fontosnak olyan dolgokat, amelyek engem nem érdekeltek. Emlékszem, a gyerekkoromban, tudjátok, akkor még nem volt csak nagyon kezdetleges számítógép, és akkor az emberek, vagyis a fiatalok, legalábbis Szabolcsban állandóan pénzre kártyáztak, meg a flippert nyomogatták, meg minden, akármilyen egyszerű gép volt, ilyen számítógép, vagy bármilyen kis gép, azon játszottak, de engem ez nem érdekelt, és nem értettem, hogy lehet így élni, és az volt a furcsa, hogy eltűnt. És akkor nagyon világosan elém jött ez az ige, hogy a világ elmúlik, és annak a kívánsága is. Tehát ami annyira fontos az életben, amit az emberek úgy Isten nélkül, testileg annyira kívánnak, és képesek ölni érte, és minden pénzbe lefektetni, és annyira nagyon fontos, egyszer csak el fog tűnni, és azt mondja az ember, hogy hát, ha nincs, igazából nem hiányzik. Tudjátok, hogy az hány ember él így értelmetlenül az életét, hogy valamit annyira fontosnak tart? Amikor beszélgetek emberekkel, akik testi módon élnek, nem az örökké valóságot figyelik, nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy vannak céljaik, én nagyon sok ilyet hallottam már, hogy egész életét rátette arra, hogy valamit elérjen, és mikor elérte, azt mondta, hogy hát, milyen érdekes, nem is olyan nagy dolog ez. Annyira nem is tudok neki örülni. Jó, hogy megvan, élvezem egy kicsit, 2-3 hét múlva megszoktam, és akkor keresünk valami más, mert úgy eltűnt. Már annyira nem fontos. Na, ezért beszél arról a Biblia, hogy a világ elmúlik, és annak a kívánsága is, de az örökkévaló dolgok soha el nem múlnak. Ha mennyi foci, az jó lesz. Oké. És most szeretnénk belemenni, mert az üzenet címe az, hogy mi a böjtnek a titka, és szerintem a böjtnek a titka az, hogy amikor mi megtértünk, akkor új emberek lettünk, és Isten szelleme által újjászülettünk, és új szellemünk lett, és olyan született a mi bensőkbe egy új ember, ami Istentől való, amely teljesen, azért is mondja a Biblia, hogy újjászületés meg megtérés, amely teljesen új dolog, amely szokatlan, és abban a pillanatban született bennünk valaki, aki Isten után vágyakozik, és aki az ő akaratát akarja megcselekedni. Igaz? Ez a szellemünk. Karácsonykor is beszéltem erről, hogy amikor valaki újjászületik, az Istennek a magva van benne, az ő természete, ő az apja, és a szellemünk törekszik az Isten akaratát megcselekedni, és bennünk megszületik valami új, és új dolgokra vágyik. Új dolgok jelentenek igazából boldogságot, mint ami eddig jelentett boldogságot. Viszont azt is nagyon jól tudjuk, hogy amikor újjászületünk, és a menny királyságába kerülünk, azért ugyanaz a testünk, és a szokásaink, meg a régi dolgaink még nem tűntek el, ugye? Mert ez majd a mennybe fog teljesen eltűnni. És azt mondja a Biblia, hogy innentől kezdve kezdődik egy harc. Egy nagy harc. Van egy belsőnk, egy legbelső lényünk, amely már az Isten akarát akarja cselekedni, de még mindig testben élünk, a test nem ezt a testet jelenti, hanem mindazokat a bűnös dolgokat, amelyek tele vannak hamis vágyakkal, kívánságokkal, akarattal, és megkezdődik egy harc a kettő ellen, és vagy kettő egymás ellen. És azt mondja a Biblia, hogy ez a földi életünk igazából erről a harcról szól, és az a célja Istennek, hogy egyre inkább a belső új emberünk, a szellemi ember, amely Istenhez tartozik, ő vegyen uralmat, és jó megváltozzon az egész életünk, és tudjuk legyőzni mindazt, ami rossz, és ne a mi akaratunk legyen meg, amit a mi testünk akar, hanem az Isten akarata legyen meg, mert az örökké való, és az sosem fog elmúlni, és azok jó dolgokat fognak eredményezni. Abban nem fogunk csalódni. És rájöttem, hogy igazából a böjt nem másról szól, mint amikor a saját akaratunkat, a saját vágyainkat halálba adjuk, ami bűnös vágy, és odaszánjuk az életünket Istennek, hogy az ő akaratát keressük, és amikor böjtölünk, akkor rájövünk arra, hogy akkor jön igazából felszínre, hogy mennyire irányítanak minket a bűnös vágyak, és mennyire irányít minket a testünk. Például vegyünk csak egy nagyon egyszerű dolgot, biztos ti is tapasztaltátok már, hogy az embernek a teste az nagy úr, a testünknek van egy olyan része, amely nagyon szeret uralkodni, úgy hívják, hogy a has. Mondja a Biblia, hogy vannak emberek, akiknek Istenük az ő hasuk. Ismeritek ezt az igét? Mit jelent az, hogy Istened a te hasad? Az, ha ő az Isten, akkor ő parancsol, nem? És amikor a hasad azt mondja, hogy most enni kell, mivel ő az Isten, akkor enni kell. És ha azt mondod, hogy nem eszek, akkor rosszul érzed magad. Miért? Mert az az Isten, ez uralkodik. És behajtja a követelését. És elkezd fájni a fejed, rosszul leszel, görcsöl a hasad, rossz lesz a közérzeted, rossz lesz a kedélyállapotod, úgy érzed, hogy depressziós vagy, sok minden hülyeséget érez az ember. Miért? Azért, mert ez az Isten követel. Ismerős ez, igaz? És a böjtben igazából azt teszik, hogy azt mondjuk neki, hogy ha akkor is, mert te azt mondod, hogy most akarok, most úgy döntök, hogy nem akarunk. És ugye ez a háború benned zajlik le, nem? Van egy éned, amely azt mondja, hogy most Istenre akarok figyelni, meg van egy másik, amely azt mondja, hogy de én most ezt akarom. Ha nem teszed azt, amit akarok, akkor fizikai is dolgokat fogok neked, rosszuléteket okozni, amíg fel nem adod. És ez egy kemény harc, ugye erről szól a böjt, de most értitek már, hogy ez valóságos harc az embernek a testében is. Igazából ez arról szól, hogy Istennek engedelmeskedjünk, és ne az legyen az életünkben, amit a testünk akar is. Így tanulunk meg uralkodni önmagunk felett. A böjt nem másról szól, mint uralkodsz a saját vágyait felett, és azt mondod, hogy az én belső lényem, aki Istentől van, ő fog irányítani, és ezután nem a test fog engem irányítani. Erre én úgy jöttem rá, erre az igére, amikor a Bibliában kérdeztem Istent, hogy Uram, hogy tud ez megvalósulni, hogy valóban megszentelődjek, és a te akaratodat tegyem, és a legerősebb ige ezzel kapcsolatosan, amit én kaptam Istentől, az 1 Sámuel 15.23. Ez ma igazából az egyik központi igénk. Egy nagyon jól ismert ige. Egy Sámuel 15.23. Sámuel beszél Saullal, és azt mondja neki Sámuel, mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, és a bálványozás, és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király. Amen. Hát, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én sokáig ezt az igét annyira nem értettem. Mert mint varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség. Az engedetlenségnek mi köze a varázsláshoz? Ha azt mondom valakinek, hogy varázslás, varázsló, boszorkány, boszorkányság, okkultizmus, mire gondoltok? Biztos, hogy nem az engedetlenségre, hanem arra gondoltok, hogy valami sötét, titkos, mágikus dolog, nem? Amiben benne van az ördög, meg amitől félünk. Át a legtöbb ember azt szokta mondani, akkor erről jobb nem beszélni. Ez az a téma, amit hanyagoljunk. Ha keresztények vagyunk, akkor főleg nem jó erről beszélni. A varázslásnak a bűne, amit ott a csúnya világiak elkövetnek. Igen, a varázslás bűne. Eszünkbe jut általában ilyenkor a középkor, egy seprű. Valamely nagyon morcos idős néni, akiről el tudott képzelni, hogy valamikor részt vehetett boszorkányperben, vasfogak, így elől mondjuk maximum egy, nagy orr, Jancsi és Juliska, némely afrikai furcsa szokás, amit láttál valahol gyerekkorodban a Deltába, ugye utalok Szilveszterre, meg az engedetlenség, amely egyébként szörnyű dolog, de a varázsláshoz nyilvánvalóan semmi köze. De a Biblia mégis a kettőt összehozza. Emlékszem, hogy amikor én rájöttem, és kijelentést kaptam arról, egy érdekes dolog történt velem. Úgy gondoltam, hogy ezt nem fogom veletek megosztani, de aztán ezt megváltoztattam. És mondom, megosztom, hát ha valakinek egy érdekes élmény lesz, mert ezt sose fogom elfelejteni. Imádkoztam az Úrhoz, és mondtam, Uram, értesd meg velem ezt az igét. Ennek az igének a titka. Miért olyan a varázslás, mint az engedetlenség? És amikor a kijelentést megkaptam, hogy ne az a varázslás, és ez próbálja a gyülekezetet is tönkretenni, sose felejtem el, a könyvesboltba ültem, a Manna könyvesboltba, és amikor azt mondtam, igen, a varázslás az, amivel gondunk van, és ezzel próbál minket a testünk és az ördög tönkretenni, abban a pillanatban leszakadt a lámpa, ilyet még soha nem éltem át, és ráesett a fejemre. Pontosan a fejemre. És kiment az áram, de nem csak nálunk a könyvesboltban, az egész tizemeletes házba, és egész nap ott ültem a sötétbe. És mondom, most mi történt? Én nem, nekem általában sosem volt ilyen, én nem éltem át ilyen para jelenségeket, én nekem semmi közöm nem volt ilyen dolgokhoz, de nagyon furcsa volt, és mondom, hogy lehet az, hogy egy lámpa, ez életbe egyszer leszakad, és pont a fejemre esik, és kimegy az áram, és ott ültem, és mivel tök sötét volt, tudjátok a könyvesboltot, akit ismerted, hogy ott lent ültünk, mert ez egy pincehelyiség volt, kiültem az előtérbe, és ott ültem, mondom, ördög, lelepleszted magad itt. Valószínűleg valamire rájöttem, és akkor elkezdek annál inkább imádkozni, és boldogan imádkoztam. Felhívott a feleségem, vagy később találkoztam a feleségemmel, és mondta, hogy képzel már, milyen furcsa dolog történt velem, és rájöttem, hogy ugyanabban az időben történt. Otthon, vagy Rozimamáiknál feküdtem anyukámnál Dávidkával, akkor éreztem, hogy egy sötét szellem jön hátulról. És egyszerűen így közeledik felém. És abban a pillanat, amikor odaért az ágyhoz, az ágy négy lába így oldalra kiesett, és leszakadt az egész ágy. És soha ilyen nem történt. Mégis csak ott ültem, nem mozogtam az ágyon, és egyszerűen szerinted ez mi volt? És hát mondom, képzeld el velem meg, mi történt abban az időben. Azóta sem volt egyébként ilyen, történnek még dolgok, amiről most nem fogok mesélni, érdekes élményeink még, de ez akkor történt, amikor a kijelentést kaptam a varázslásról. Na! Miről szól ez az ige, és hogy kapcsolódik ez a böjthöz? Azok után, miután szeretnétek tudni, nem? Miután gurulnak a lámpák, az ágy lába kiesik. Utána néztem pontosan a varázslásnak, hogy miről is szól. Tudjátok, mi a varázslásnak a lényege? A boszorkányság és a varázslásnak ez a jelmondata, hogy tégy, amit akarsz. A varázslásnak a lényege, hogy neked van egy akaratod, általában van egy akaratunk, egy vágyunk. Most akkor így fogalmazok, hogy általában vannak vágyaink, és a vágyaink nagy része megvalósul, és ez egy tök jó dolog, igaz? Így élünk. Mert azt mondja a Biblia, hogy az életnek a fája beteljesült kívánság. Tehát mi arra vagyunk teremtve, hogy legyenek jó vágyaink, és azok beteljesüljenek, ez az élet. Isten is ilyen, nem? Vannak jó vágyai, céljai, és azok beteljesülnek, ez a mennyei élet. És ő bármit megtehet, neki vannak jó vágyai, beteljesülnek. Nekünk, mi földön élünk, vannak vágyaink, és általában valamik beteljesülnek, és akkor örülünk. Valamelyik vágyunk nem teljesül be, és a varázslás ugyanak a lényege az, hogy igaz, hogy akadályba ütköztem, és valamit nem tudok megoldani, de én akkor is azt akarom, hogy ez az legyen, amit én akarok. És erről szólt tulajdonképpen a varázslás, hogy hiába nem lehet megvalósítani, én megvalósítom. Mondok erre példákat. A varázslásnak két fajtája van, az egyik a testi, másik pedig a szellemi varázslás. A varázslás egyik fajtája az, és amikor nekem van egy akaratom, hogy az legyen, amit én akarok, mert szeretném megjegyezni, hogy mi testünk olyan a bűnös test, hogy akkor érzi jó magát, ha minden úgy történik, ahogy ő akarja. Ismerős ez? Legyen úgy, ahogy én akarom, és akkor boldog vagyok. Általában az ember akkor boldog, ha biztonságban van, és kialakít az ember szokásokat, nem? Mindenkinek vannak szokásai, mert a szokásoktól jól érzik magunkat, hogyha mindig úgy történik, mert akkor jól érzik magunkat. Úgy történik, nem? Szerezitek a jó szokásokat? Úgy van a karácsonykor megszoktuk, hogy ugyanazt tesszük, akkor ide megyünk, ekkor érünk haza, a szülők mindig szeretik, még szülő nem szeretné azt, hogyha a gyerek mindig ugyanakkor érjen haza. Tudom pontosan, hogy elment, és az autóba beülök, mindig pontosan indult, tehát szeretjük, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogy mi akarjuk, és egy idő után a biztonsághoz kezdünk ragaszkodni, mint Istenhez. Na, az a lényeg, hogy vannak nekünk akarataink, és a testi varázslás az, hogy a testünk úgy működik, hogy akkor érzi jól magát, ha az történik, amit mi akarunk. És ha akadályba ütközünk, nem baj, akkor is megvalósítjuk. Erről egy kicsit karácsonykor már beszéltem. Ez az emberrel, a testével, a bűnnel vele együtt született. Amikor megszületik egy gyerek, és elkezd élni, szeretné, hogy az történjen, amit ő akar. Abba az időben kapja a kaját, ha amikor én akarom. Ha nem, akkor ordítani fogok. És addig ordítok, amíg meg nem kapom a kaját. És ugyan kialakul a hiszti. Erről is már sokat beszéltem, gyerekkorban kialakul a hiszti, mert rájön a gyerek, hogyha hisztizek, akkor az történik, amit én akarok. És ez a varázslásnak a lényege, hogy mindenképpen az én akaratom valósuljon meg. Én elmegyek a boltba, és azt akarom, hogy apa vagy anya azt vegye meg nekem. Apa meg anya most nem akarja azt megvenni nekem, épp ezért a bolt közepén a földre verem magam, iszonyatosan elkezdek sírni, ütöm a padlót, rohangálok, kiborulok, és azt mondja az apa vagy az anya, oké, mi volt az, csak hallgass el. És elkezdek boldog lenni, mert megtörtént az én akaratom, és így az ember hozzászokik ahhoz, hogy amit az én testem kíván, legyen meg. Ha nem lesz meg, akkor kiharcolom. Az egyik ilyen módja a varázslásnak, az, hogy éreztessem a másikkal, hogy most nem történt meg az én akaratom, a látványos hallgatás például. Ismerős ez családban? Amikor mi bajod van? Semmi. Megbántottalak? Nem. És nézed a tévét. Ez azt jelenti, hogy nem az történt, amit én akartam, és érezd meg, hogy te egy borzasztó rossz ember vagy, addig nem szólok hozzád, amíg nem vezekelsz. És ugye az a lényeg, és ez a varázslásnak a lényege, hogy az legyen, amit én akarok. Mert én nekem vannak vágyaim, és mindenképpen legyen meg, ha te nem játszol közre, akkor is kiharcolom. Ilyen az ajtócsapkodás például, ilyen a vergődés, ilyen a tányércsörömpölés, ilyen a pénzügyi zsarolás a másiknak. Ilyen egyébként, amikor valaki vezető, az ő úgy tud varázsolni, vagy manipulálni, hogy leural, igaz? Vagy azt teszed, ez a diktatúra, vagy azt teszed, amit én mondok, az én akaratom legyen meg, különben börtönbe zárlak, kivégezlek, vagy mész ebből az országból, vagy mész erről a helyről. Tehát amikor vezető pozíció vagy, akkor leuralva, tudsz manipulálni és varázsolni, amikor nem vezető pozíció vagy, akkor manipulálással, de az a lényeg, hogy az én akaratom legyen meg, hogy ennek a része, a szellemi része a varázslásnak az, hogy én azt akarom, hogy ez a drága, szép, barna kislány szerelmes legyen belém. De hát ő nem engem szeret, hanem a Pistikét. Oké, de én mindenképpen azt akarom, hogy szerelmes legyen belém, ezért én, ugye meseszerűen hangzik, de valóságos, az emberek ezt, nagyon komoly emberek gyakorolják, ezért elmegyek egy nénihez, aki azt mondja, hogy oké, akkor tedd azt, csináld így, csinálj úgy, ilyen kötés, meg olyan kötést teszünk rád, és akkor ő csak belé lesz szerelmes. Azt szokták mondani, hogy ez egy középkori babona, de meglepődnénk, hogy mennyire gyakorolják ezt ugyanúgy a környezetünkben, mindenhol. Ilyen például az a varázslás, amely az időjárás befolyásolja, ezt hívják esőcsináló vagy napcsináló varázslásnak. Tudjátok, hogy különböző dolgokat kell tenni, és ez fog történni. Vagy a varázslásnak egy része a fekete mágia, amely olyan, mint például a vudu varázslás, hogyha valaki rosszat tett nekem, és nem azt történt, amit én akartam, akkor elteszük az útból, és akkor átkokat mondunk rá, hogy ne legyen útba. Ha néztetek már olyan felvételeket, amely boszorkányok megtéréséről szól, ők el tudják mondani, hogy ez mennyire valóságosan működik a mi országunkban, a másik országban, Európában, ugyanúgy, mint Afrikában. Tehát ez nem egy régi babona, ez így működik. Tehát a varázslásnak a lényege, hogy nekem van egy akaratom, és mindenképpen az valósuljon meg, mert szeretném, hogy az megtörténjen, és hogyha ez nem sikerül, természetes jogi tiszta úton, akkor ezt érvényesítem más módon. Aki testben él, már pedig itt olyan emberekhez beszél, akik testben élnek, mindannyian így működünk testileg. Mert mindenképpen szeretnénk elérni a mi akaratunkat. Tulajdonképpen, csak zárójelesen jegyzem meg, rengeteg hitel erről szól. Amikor az ember felvesz olyan hitelt, amiről tudja, hogy rossz, és évekig lekötelezi magát, de én annyira, van egy vágya, igaz? Nagyon szeretnék megszerezni valamit, amire reálisan nincs lehetőségem. Nem tudok jó hitelt se felvenni, ezek az ilyen különböző fogyasztó hitelek, de annyira akarom, hogy gyorsan nekem ma kell, hogy inkább felveszek egy hitelt, de akkor is az legyen meg, mert én nagyon vágyok rá. Utána, amikor megszerzem, akkor kiderül, hogy annyira nem olyan jó, és nyögöm a hiteleket talán 3, 4 vagy 5 évig, de akkor is abban a pillanatban olyan erős ez a vágy, hogy én azt mindenképpen belemegyek és megteszem. Természetesen később meg fogom bánni, de akkor is én nekem az akaratom olyan erős. És amikor böjtölünk, akkor tulajdonképpen ennek az akaratnak mondunk ellent. És azt mondja a Biblia, hogy mint a varázslásnak a bűne, olyan az engedetlenség. Mert miről szól a varázslás? Arról, hogy legyen meg az én akaratom. Miről szól? Az engedelmesség. Istenem, legyen meg a te akaratod. Értitek már a kettő között a különbséget? Tehát azért olyan a varázslásnak bűne, mint az engedetlenség, mert az engedetlenség arról szól, hogy nem az Isten akaratát teszem, hanem az én akaratomat. A varázslás is arról szól, mindegy, hogy testileg manipulálok, vagy szellemileg, vagy akármilyen módon, akármilyen dolgot veszek igénybe, de akkor is, amit én szeretnék, az legyen meg. Legyen meg az én akaratom. Biztos ti is megfigyeltétek már is valami a fületekbe cseng, hogy amikor imádkozunk, nem véletlenül tanította Jézus az úri imában, hogy így kezdjük, hogy legyen meg a te akaratod. Tudod, Jézus végigment ezen az úton, ő volt az egyetlen egy ember, aki nem hibázott, és az élete legfontosabb pillanatában azt mondta az Istennek a Getsemáné kertjében, hogy ez nekem nagyon nehéz, én ezt nem akarom, ez fájni fog, ebbe én bele fogok halni. Ez annyira nehéz, hogy belehalok. Nem a fájdalom volt nehéz, tudjátok Jézusnak. Nem attól félt ő, hogy beleverik a szegeket az én lábamba és a kezembe, hanem az, hogy a bűnöket fel kell vennem, és eltaszítva leszek az atyától. Ugyanis a kereszten nem azért kiáltott fel Jézus, hogy én Istenem, miért fáj ez ennyire? Nem az volt az ő baja, hogy fájt, hanem mit mondott? Én Istenem, miért hagytál el engem? Ezért nem akar felmenni a keresztre, mert soha életében addig nem élt úgy, hogy el lett volna taszítva Istentől. Mert tudta, hogy az élet az, amikor Istennel jó kapcsolatban vagyok. És ő ezt nem akarta. De azt mondta a legnehezebb pillanatban, hogy az én akaratomat a halálba adom. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod legyen meg. Ezért volt ő tökéletes. A legnehezebb pillanatban is oda tudta a saját akaratát adni, hogy legyen meg az ő akarata. És amikor böjtölünk, akkor tulajdonképpen nem más csinálunk, hogy ellene megyünk a mi saját testi akaratunknak, és szoktatjuk magunkat arra, hogy uralkodjunk magunkon. De amikor a testünk azt mondja, hogy én enni akarok, azt mondja, hogy oké, most nem eszünk. Amikor a tested azt mondja, hogy én most pihenni akarok, kikapcsolódni és tévézni akarok, most nem. Amikor a tested azt mondja, hogy most ezt és ezt szeretném, ami jól esik, nem. Hanem szokd meg, hogy az a belső, aki Isten után vágyik, ő fog rajtad uralkodni, és nem fogsz többet manipulálni. Tudod, amikor én böjtölök, akkor jövök rá, hogy milyen nehéz. Amikor böjtölök, annyi sokszor feljön bennem az, hogy annyira szeretnék most egy kicsit kikapcsolódni. Általában szolgáltuk után, amikor nagyon nehéz szolgálat, akkor szeretek kikapcsolódni, hazamenni, leengedni, és amikor böjtölünk, akkor nem ezt tesszük, és egyszerűen olyan nehéz, mert már fáradt vagy, és azt mondja a tested, most annyira jó lesne egy kicsit. De most nem. Most továbbra is az Úrra figyelünk is. A böjtel igazából az a böjtnek a titka, hogy megtanulunk Istenre figyelni, hogy ne a mi saját testünk manipuláljon minket, és ezáltal olyan emberekké tudunk válni, akik nem is fogunk manipulálni másokat, akik nem úgy élünk, hogy mindenképpen legyen meg az én akaratom, hanem tudunk olyan emberek lenni, aki ad a másiknak, odafigyel a másikra, mert nem érez kényszert arra, hogy mindenképpen meg kell tennem azt, amiben élek, mert én nekem vágyaim vannak, hanem tudok ellentmondani a saját vágyaimnak. Értitek már ezt a lényegét? A böjt azt jelenti, hogy megtanulok uralkodni önmagamon. A Biblia azt mondja a Példabeszédek könyve, hogy aki saját magán tud uralkodni, az erősebb annál, mint aki várost veszt meg. A legnagyobb győzelem a földön, a legerősebb ember az, aki saját magán tud uralkodni. És amikor böjtölünk, akkor elkezdjük azt megtanulni, hogy most ne az én akaratom legyen meg, és tanuljam meg azt, hogy nagyon akarok valamit, vágyok valamire, de most nem azt tesszük, hanem egy kicsit most másért élek, egy kicsit most Istenért élek, legyen meg a te akaratod. És ha ezt így folytatjuk, előbb-utóbb, vagy egyre inkább kiformálódik bennünk az a jellem, amely azt mondja Istennek, hogy oké, Uram, megteszem, amit te mondasz. És ha Isten olyan dolgot kér tőled, ami kényelmetlen, ami szokatlan, akkor azt mondani, hogy oké, Uram, akkor is megteszem. És először kisebb dolgot kér, utána nagyobb dolgot, és még nagyobbat, és aki ezen az úton végig megy, és engedelmes Istennek, és azt tudja mondani, hogy legyen meg a te akaratod, azt egyre inkább tudja Isten használni. Egyre több szellemi belátást nyer, egyre több szellemi hatalmat kap, egyre inkább hatalma lesz betegségek felett, egyre inkább hatalma lesz démoni dolgok felett, egyre inkább hatalma lesz okkult dolgok felett, egyre inkább hatalma lesz sötétség felett, egyre inkább hatalma lesz bűnök felett. És ezért volt Jézus teljhatalommal bíró ember. Mert sosem a maga akaratát kereste, mert nem tudta az ördög manipulálni. Emlékeztek, hogy amikor Jézus böjtölt 40 napig, akkor utána mi történt? Nem az Úrral találkozott, hanem a sátánnal. A 40 napos böjt után Jézus majd kicsattant az erőtől, egyszerűen nagy hatalma volt, és az ördög ezt próbálta ellopni, hogy azt a hatalmat, amit most kaptál, az használd a saját magad népszerűsítésére, a saját magad akaratára, a saját magad kényelmére. Ez volt a legnehezebb, de Jézus győzött. És amikor a böjt után a kísértések fölött is győzött, azt mondta, olvassátok el a Bibliában Lukács 4-től, hogy ment és folyamatosan gyógyított, és egyetlen beteg ember se tudott előtte megállni, egyetlen démon se tudott előtte megállni, és nem volt neki lehetetlen. A halottakat feltámasztotta, parancsolta viharnak. Miért? Mert mindig az Isten akaratában volt. És Isten elhívott egy népet arra, hogy tanuljuk meg, hogy nem manipuláljuk egymást, ne a mi akaratunkat keressük, hanem az Isten akaratát. Az első lépések nehezek lesznek, szokatlan lesz, ahogy elkezded. Először nagyon nagy harc van a tested és a szellemed között, de Isten azt akarja, hogy tanuljuk meg. A böjtben igazából tulajdonképpen nem más csinálsz, mint a böjtben hozzászokhatjuk magunkat arra, hogy ellene mondjunk a testünknek, hogy amikor jön a kísértés, és olyan erővel ránk tör, nem amikor böjtölünk, hanem a böjt után, akkor már könnyebben tudjunk ellene mondani. Mert a böjtben előre felkészültünk rá, hogy hogyan kell nemet mondani a kísértésre. Értitek? Tehát hogyan kell a testi dolgokra nemet mondani. Felkészít bennünket Isten is. A legnehezebb dolog, amit a Biblia megfogalmaz, parancsolni a nyelvünknek. De akinek az sikerül, és a szavával nem védkezik, és már tud uralkodni az ő saját beszédén, azt mondja Jakab, hogy az tökéletes. A legvégső, a legnehezebb dolog a saját beszédén uralkodni, hogy mindig jól beszélj. Nekem még ez nem sikerült, de most egy nagy titkot nem árultam el. Oké. Ez a böjtnek a lényege, hogy megtanuljunk engedelmeskedni Istennek a saját akaratunk ellenére, akkor is, ha kényelmetlen. Az Ézsaiás 58 ír egyébként a böjtről, és ez lesz a tulajdonképpeni befejező igénk, és azt tanít meg bennünket, és ott végig fogjuk nézni az igén keresztül, hogy hogyan működik ez az ige, és A bőtnek a titka hogyan nyilvánul meg az Ézsaiás 58-ban, és mit mond Isten a helyes bőtről? Azt szeretném elmondani, talán sokan tudjátok, hogy az Ézsaiás 58 ige volt az az ige, amin keresztül elindult mi gyülekezetünkbe 74-ben az ébredés. Most a szüleimmel beszélgetünk meg egy-két emberrel, és azt mondták, hogy tudjátok, hogy mi volt az ébredés elindulásának a kulcsa? Mi? Hát az, ahogy ők átélték, meg ahogy a bizonyságot hallottuk abból az időből, hogy olyan vallásos életet éltünk, jártunk gyülibe, megtettünk dolgokat, de már nagyon sok minden nem működött. És belefáradtunk a vallásosságba, a vasárnapi kereszténységbe, hogy megélünk valamit, mosolygunk, de közben meg az életünkben nincs az. És elkezdtük keresni az Istent. Elkezdtünk nagyon imádkozni. Én emlékszem erre az időszakra, elmondás alapján, meg a gyerekkoromban, ők aztán tényleg imádkoztak. Ha Nyíregyházán volt imaóra szerdán, akkor mentek Nyíregyházára. Ha másik városban volt csütörtökön, akkor mentek oda. És akkor majdnem egész éjszak imádkoztak. Reggel mentek dolgozni, csak imádkoztak és keresték az Urat, mert azt mondták, hogy Uram, tovább így nem akarunk élni. És ez történt egy ideig, míg nem 1974. május utolsó vasárnapján jött egy prédikátor Szabolcsból, és elkezdte ezeket az igéket mondani, és hirtelen megváltozott minden, és elindult valami. És az egész ország megváltozott akkor. És Isten szellem elkezdett áradni. Na, Ézsaiás 58, helyes bőjt. Most ezt az új fordításból fogom felolvasni, mert mégiscsak jobban érthető. Ézsaiás 58, az első 12 verset fogom csak felolvasni. Kiálts jó hangosan! Emeld föl hangodat, mint a trombita, ne félj. Mondd meg népemnek, miben vétkeztek. Jákob népének mutasd meg bűneiket. Hiszen ők naponta buzgón keresnek engem, hogy megértsék utaimat. Hát nem olyan nép ez, amely igazságosan él. Istennek parancsolatai tiszteli. Igazságos döntéseket kérnek tőlem, és Isten közelségére vágyakoznak. Ez nyilván ironikus megjegyzés. Ezt mondják nekem, miért bőtölünk, ha nem veszed észre? Miért gyötörjük magunkat, ha nem törődsz vele? De én azt felelem. Nézzétek, még a bőjt napján is kedveléseiteket űzitek, és dolgoztatjátok rabszolgáitokat. Még a bőjt idején is veszekedtek, és vitatkoztok. Én még nem látom olyan bőjtöt, ahol ne veszekedtek, ne vitatkoztak volna. Ugyanis a bőjtben nagyon könnyű veszekedni és vitatkozni, mert fáradtabb vagy, ingerült vagy, igen, és egy pillanat alatt mindenki. Úgy látszik, ez ember nem sokat változott pár ezer év óta. Gonosz indulattal támadtok egymásra, majd őre mentek. Jó kis bőjt, nem? Nem ettek, most így a morra verekedtek. Okay. Nem úgy bőjtöltök, hogy könyörgésetek hangja följusson a magasba. Azt hiszitek, ez az a bőjt, amelyet én szeretek. Az a bőjt, hogy az ember éhezéssel gyötri magát, hogy fejét lehajtja, mint a káka, zsákruhába öltözik, és hamuban térdel. Ezt nevezitek ti bőjtnek az örökkévaló kedves napjának? Nem, az a bőjt, amelyet én szeretek, nem ilyen. Nyissátok ki a gonoszság bilincseit, engedjétek szabadon az elnyomottakat. Oldozzátok le igájuk köteleit, törjétek össze minden igát. Kenyered oszd meg az éhezővel, otthonodat a hajléktalan szegénnyel, és ruhátlant látsz, öltöztesd föl, és tested elől ne zárkozz el. Akkor felvirrad világosságod, mint a hajnal fénye. Betegségedből hamar felépülsz. Egészséged helyreáll. Az igazságos megy előtted, mint elővéd, az örökkévaló dicsősége pedig hátulról védelmez. Akkor segítségül hívod az örökkévalót, és meghallja, és válaszol neked. Mikor hozzá kiáltasz, azt mondja, itt vagyok. Ha egymást le nem igázzátok, ha másokra újjal nem mutogatsz. Ha beszéddel sem támasz senkire, ha odadod az éhezőnek, ami saját lelked kíván, hogy a nyomorultnak lelkét táplálod vele, akkor felragyog világosságod a sötétségben is, még a homály is úgy ragyog, mint a déli verőfény. Akkor az örökkévaló vezérel téged szüntelen, még kietlen száraz földön is. Mindennel ellát. Csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a jól öntözött víruló kert. Mint a forrásvíz, amely el nem apad. Fiaid felépítik az ősi romokat, és jövendő nemzedékek számára építesz alapokat. Így fognak nevezni: romos várfalak fölépítője, utak megújítója, városok újjáépítője. Amen. Szerintem nincs ember, aki erre ne vágyna. Rengeteg sok ígéretet tartalmaz a helyes bőt. Nézzétek meg ennek az előzményét. A Biblia azt mondja, hogy bőtölésetek napján is keptelésetek tűzitek, és robotosaitokat szorongatjátok. Szeretném elmondani, hogy az Ószövetségben a törvény szerint egyetlen egy napot kellett egy évben bőtölni. Azt sem bírták ki. Ugye az engesztelés napján eredetileg nem is nagyon bőjtöltek, és nem hirdettek sok bőjtöt. A babiloni fogság után hirdettek többször bőjtöt, olvassátok, nem? A Zakariás könyvében például sokat lehet olvasni a bőjtökről. Mózesről tudjuk, hogy ő bőjtölt, ő volt a legjobb bőjtölő a Földön. 40 napokat, akkor mikor Saul meghalt, akkor bőjtöltek 7 napot, akkor Dávid bőjtölt, amikor bűnbe esett utána, hogy ne halljon meg a gyereke, akkor mikor az Eszter könyvében olvassuk a Purim történetét, akkor ugye 3 napot bőjtöltek, de egyébként annyira nem volt elterjedve a bőjt. Egyetlen egy napot kellett bőjtölni, az engesztelésnek a napját, amikor az Úr előtt kellett lenni, és azt mondja Isten, hogy ez sem sikerül. Miért? Mert azt mondja, hogy öncélúan bőjtöltök. Igaz, hogy nemeztek, magatokat sanyargatjátok, és azt várjátok, hogy ettől majd áldottak lesztek. Ez egyébként nagyon érdekes volt, ahogy ezt olvastam, és próbáltam lefordítani az Újszövetség nyelvére, hogy hogyan működött ez a bőjt, miről szólt. Arról szólt, ez körülbelül így néz ki, hogy van nagyon sok kérésem Isten előtt, szeretnék előre jutni és áldottabb lenni, és imádkozok érte, hogy áldott legyek, és nagyon sok minden vágyam van, és hogy az Úr jobban megsegítsen, és hogy még inkább működjenek a dolgok az életembe, ezért vállalok 1, 2 vagy 3 napot, vagy valamennyi időszakot, és írok egy bőjtlistát, remélem van ilyen listátok, ha nincs, írjatok, hogy az Úr ebbe és ebbe segítsen meg, és ezért vállalom azt, hogy én még csak nem is eszek. De, ahogy olvasjuk itt a Bibliába, természetesen ezt úgy végezték akkori vallásos emberek, hogy mindenki látta rajtuk, mikor kimentek az utcára, hogy én ma bőjtölök. Mert én szent ember vagyok. És Uram, látod? Legalább 3 órája semmit nem ettem. Több mint 10 percet imádkoztam. Nem tudom, te látod-e, mert ezt sikerült úgy csinálnom, hogy körülöttem sok 100 ember látja. Remélem, te a mennybe észreveszed. Nem tudom, hogy nem vetted észre. Most már 3,5 órája nem ettem semmit. Itt van a listám. Elégtettem. Gyötröm magamat, mint káka. Ugye az, hogy fejemet lehajtom. Nagyon szomorú vagyok. Olyan ingerült vagyok a 3 órás étel megvonástól, hogy legalább 4 emberrel már össze kellett vesznem, mert nem bírom a szentségtelen embereket. Igazából azért vesztem össze, mert amikor találkoztunk, szép jó reggelt kívánt. Kávé volt előtte, és meleg szendvics, és francia bagett. És nekem ne kívánjak jó reggelt, mikor látják, hogy én az Úr előtt vagyok. És Uram, szeretném elmondani, ha még több ilyen ember lenne az Isten népe között, mint én, hiszem, hogy áldott lenne az országunk. De ezek miatt, az emberek miatt nem tudunk előre menni. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor én nagyon odaszántam az életemet Istennek, és úgy éreztem, hogy na most ma mindent megteszek az Úrért, annyira idegesített az a sok ember, aki meg éppen nem szánta oda magát. És tényleg az emberbe feljön egy ilyen gondolat, Uram, ha többen ilyen ember lenne, mint én. Hamar kitörne az ébredés. Aztán természetesen, amikor így gondolkozz, olyan hibát követsz el, olyan bűnöket csinálsz, hogy az Úr azt mondja, fiam, tényleg ilyen emberekre gondoltál az ébredésre? Nem, Uram, visszaszívok mindent. De értitek? Tehát most a bőjt lényegére, az emberek azt gondolták, hogy ha én látványosan imádkozok, és kicsit odaszánom magam, és odaadok valamit az Istennek, ő köteles engem meghallgatni, és légy szíves, pipált ki az imalistámat. 1, 2, 3, 4, 2 héten belül, hiszen meggyógyulásom gyorsan kivirágzik, ahogy olvassuk. Viszont A böjt nem erről szól. Isten nem azt mondja, hogy egy kicsit nem eszel, és picit többet imádkozol, akkor azonnal kénytelen vagyok, mert így szól a szerződésünk és a szövetség, mindent kipipálni, hanem arról szól a böjt igazából, hogy a böjtben a saját akaratomat adom a halálba, a saját vágyaimat, és megteszem azt, ami kényelmetlen, amit egyébként megtehetnék, de valamit adok. Értitek? Tehát ők a böjtöt azért használták, a vallásos ember azért használ a böjtöt, hogy az egyébként is önző élete még áldottabb legyen, hogy még önzőbb tudjon lenni, de már Isten is segítse meg, hogy a többiek lássák, hogy ő szentebb, mint a többi. Azt mondja az Úr, hogy te azt gondolod, hogy én ezt a böjtöt meg fogom hallgatni? Hogy így ki fogom a listádat pipálni? Hogy igen, ezt is meghallgatom, mert te 4 órája nem ettél, és nem ittál kávét 6 órája? Meg nem néztél tévét? Nem láttál reklámot már? 20 perce? És ez olyan rosszul esik neked? Meg nem voltál a fórumba? Meg nem Facebookoztál több mint 15 perce? Azt gondolod, hogy az összes angyal ezt úgy így nézi a mennybe? Miközben veszekszel másokkal, miközben a robotosaidat, tehát az alkalmazottaid ugyanúgy dolgoztatod, mert a pénz kell, csak Isten jobban hallgasson meg engem. És azt mondta Isten, tudod mi az igazi böjt? A böjt az, hogy ami nekem jár, azt önként odadom másnak. Ami az enyém, ami jogosan jár nekem, azt odadom, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem keresem az Istennek az akaratát, és keresem azt, hogy mivel tudok másnak segíteni. És az igazi böjt az, amikor adok. Nem az, amikor többet várok Istentől, bár többet fogok kapni, de nem erre koncentrálok, hanem azt mondja a Biblia, és itt összeírtam egy pár dolgot, hogy mi az igazi böjt. Az első, amit említ, kötelék elvágása, elengedés, megbocsátás. Az első dolog, hogy addod a te akaratodat, bocsáss meg másoknak. Tedd rendbe a kapcsolataidat. Eddig azt akartad, hogy ő kérjen bocsánatot. Eddig azt akartad, hogy ő tegyen meg valamit, most pedig ezt elengeded. Ez az egyik dolog. Értitek? A böjt azt jelenti, hogy a saját vágyaimat, akaratomat a halálba adom. Eddig azt akartam, hogy ő jöjjön oda hozzám, mert úgy éreztem, hogy jogosan megsértett. Eddig azt akartam, hogy ő tegye az első lépést, nehogy már ő ütött vissza először. Most pedig azt mondom, oké, nem azt akarom, ami nekem legyen meg, hanem oda megyek hozzá, és azt mondom, oké, én teszem meg az első lépést. Tehát a böjt az, amikor a saját vágyaimat, akaratomat a halálba adom. A másik dolog, amit említ a Biblia, olvassátok az Ézsaiás 58-ban folyamatosan, ugye most a... Hol tartunk? Eddig volt a 6-os vers, igen. 7-es vers az adakozásról szól. Ugye az enyém, én pénzem, én javaim, de önként adok másoknak. Nem magamra költöm, hanem adok másoknak, hogy másnak is jó legyen. A következő dolog, megszűnsz újjal mutogatni egymásra, és megszűnsz hibást keresni. Az egyik testi tevékenység, amit mindig gyakorlunk, hogyha nem sikerül valami, megkeressük a hibást. Ki a hibás azért? Azt mondja a Biblia, hogy az egyik fontos dolog a böjtben, hogy megszűnsz újjal mutogatni. Azért nem megy az életem, mert apám, mert anyám, mert a feleségem miatt, mert a férjem miatt, mert a gyerekeim miatt, mert a vezetők miatt, mert a főnököm miatt ilyen az életem, és mindig újjal mutogatok, és megtalálok egy bűnbakot. Ez volt böjt előtt. A böjtben azt mondjuk, hogy Uram, bocsáss meg az én bűneimet. Emlékeztek a vámszedő imájára? Mellét vert, és azt mondta, irgalmaz nekem bűnösnek. Tehát a böjt az azt jelenti, hogy megszűnsz újra mutogatni másokra, és helyrehozod az emberi kapcsolataidat. És következő dolog, amit megnéztem pontosan, mit jelent, nem pletykálkodsz, nem beszélsz mások háta mögött. Utána újraírja a Biblia a böjtnek a következő részét, hogy adsz másoknak. Tehát azt mondja Isten, hogy az igazi böjt nem azt jelenti, hogy te egy kicsit nem eszel azért, hogy amúgy is önző életedet Isten áldja meg, hogy még önzőbb legyél, hanem a böjt azt jelenti, hogy ami a tied és jogosan a tied, abból adsz másoknak. Például, amit eddig megettél, azt odaadod másoknak. Ami eddig a te időd, de a te idődet önként odaadod Istennek. A te idődet úgy használod fel, hogy akarod, de azt mondod, hogy Uram, oda szánom, hogy imádkozzak azért, hogy mások élete megváltozzon. És azt mondja Isten, hogy amikor így fogtok böjtölni, akkor eljön az áldás. A böjt áldásait, ha nézzük az Ézsaiás 58-ban a felsorolást, akkor láthatjuk, hogy igazából a legjobb élet. Meggyógyulásod gyorsan kivilágzik, azt mondja Isten. Felhasad világosságod, igazságos előtted jár, az Úr dicsősége követ. Kiáltasz, és az Úr meghallgat. Isten vezet, a lelkedet megélégíti, csontjaidat megerősíti. A sötét dolgok megszűnnek az életedbe. Olyan leszel, mint megöntözött kert. Olyan leszel, mint vízforrás. Nagyon tetszik, amit a legvégén mond. Fiaid felépítik az ősi romokat, és jövendő nemzedékek számára építesz alapokat. Így fognak nevezni romos várfalak felépítője, utak megújítója, városok újjáépítője. Azt mondtam Istennek, hogy Uram, én akarom ezt. Én szeretnék előtted igazából böjtölni, és az én akaratomat a halálba adni, keresni a tiedet. Hogy ne az én akaratom legyen meg, Uram, hanem a tied. Ahogy imádkozunk az Úr imában, Uram, legyen meg a te akaratod. Ahogy Jézus elmondta Getsemánéba, a te akaratod legyen meg, most ne az enyém. Szánjánk, én hívlak titeket arra, hogy szánjuk oda a mi időnket arra, hogy keressük az Isten akaratát. Szánjuk oda az időnket arra, hogy ami jogosan a miénk, adjunk másoknak. Kérjünk bocsánatot, engedjük el, legyen ez az elengedésnek az ideje. Tegyük rendbe a kapcsolatainkat. Ne perrel és versengéssel böjtöljünk, hanem helyezzük a másikat előtérbe. Szerintem a böjt az, amikor eddig vártál, hogy valaki dicsérjen meg azért, amit te tettél, most te fogsz megdicsérni másokat. Amikor nem magadra figyelsz, hanem arra, hogy mit adok én a másiknak. Ez a böjt. Én azt akartam, hogy legyenek hálásak azért, amit tettem. Most azt mondod, hogy én leszek hálás másoknak. Értitek már? A bőjtben minden megfordul. Eddig azt akartam, legyen az, amit én akarok, most a bőjtben legyen meg az, amit Isten akar. Legyen meg másnak, legyen jó másnak. És amikor önzetlen életet élsz, akkor élhetünk úgy, mint Jézus. Jézus 40 napig böjtölt a szolgálata előtt. Utána 3 kísértés fölött győzött, és azt olvassuk, olvassátok a Lukács 4-ben, hogy a szellem vezetéseivel ment ki a pusztába. A bemérkezés után a szellem vezette ki a pusztában, és hogy jött vissza a böjtből? A szellem erejével. A szellem vezette a pusztába, és a szellem erejével tért vissza. És amikor Jézus imádkozott, ott azonnal történtek dolgok. A meggyógyuláson gyorsan kivirágzik. A halottak feltámadtak, a démonok engedtek neki, mert az Isten akaratát vitte véghez az életében. És az ördög nem talált rajta fogást. Tudjátok, mit mondott a halála előtt a tanítványoknak? Mindjárt jön a János evangéliumába, mindjárt jön a világ fejedelme, de bennem nincsen semmije. Ezért tudott meghalni, érted? Ezért élsz te. Mert ő benne semmi nem volt. Szóval semmi bűnös vágy. Semmi rossz dolog, semmi, ami az én akaratom. Összesen vagy 2-szer mondta, hogy akarom. Olvassátok el az evangéliumokba. Egyszer egy poklosnak mondta, emlékeztek? Akarom, tisztulj meg. Egyébként nem mondta. Csak az, hogy legyen meg az Istennek az akarata. És szellemi hatalommal bírt Jézus. És az Isten mindig meghallgatta őt. Gyertek, álljunk fel. Sok mindent lehet még a bőtről szólni. De én igazából arról szerettem volna ma beszélni, amit én megértettem. És maradjunk még egy kicsit az Úr előtt imában. Ez egy nagyon nem könnyű üzenet. A bőjtben megtisztulunk. Nem csak a testünk tisztul fizikálisan, hanem a lelkünk. És ahogy itt vagyunk Isten előtt, hagyjuk, hogy Isten dolgozzon a mi szívünkben. Ahogy Sámuel beszélt Saullal, és azt mondta, hogy Isten nem parancsokat akar osztogatni, nem elvár, hogy nagy áldozatokat hozzunk érte. Legyen az egy-egy étkezés odaadása, vagy valami, amit feladunk, és azt mondjuk, hogy hallgasson már meg végre, hanem azt mondja, hogy az engedelmesség a legnagyobb dolog. Mert az engedetlenség olyan, mint a varázslásnak a bűne. És hogyha úgy Isten előtt vagyunk, és feljött benned az, hogy sokszor manipuláltál, ha sokszor akartad, hogy a te akaratod érvényesüljön minden áron, most egyszerűen tegyük le az Úr elé. És menjünk haza úgy, mint akiknek felszabadult a lelke. Hadd legyen olyan a lelkünk, mint a megöntözött kert. Legyünk olyan, mint egy vízforrás, amelynek vize soha ki nem apad. Hadd elégítsen meg minket az Úr. Tegyünk le dolgokat. Lehet, hogy valakitől bocsánatot kell kérned. Lehet, hogy valakinek meg kell bocsátanod. Lehet, hogy valakinek adnod kell. Lehet, hogy valamit el kell engedned. Én úgy érzem, hogy sokan vannak itt ebbe a terembe, akiknek szükség van arra, hogy engedjenek el dolgokat. Valakinek, személyeknek, sértéseket, bántásokat. Hadd legyen a 2018 egy olyan év, amikor felszabadulunk. És mondd azt az Úrnak, hogy Uram, kérlek, bocsáss meg. Oly sok idő telt el úgy az életembe, hogy egyszerűen az én akaratomat akartam megvalósítani. Még a bőtem is az elején arról szólt, hogy én ezt akarom, Uram, hallgass meg. Tudod, ha elengeded az akaratodat, amire szükséged van, ami tényleg kell neked, ami tényleg Isten szerint való jó vágy, az ő maga fogja neked megadni. Sokszor még nem is kéred, ahogy az elején említettem, meglepetésként, kegyelemből, szeretetből. Nagyon sokszor görcsösen akarsz valamit, és csak csodálkozol, hogy miért nem valósult meg. És amikor kiengeded a kezed, Isten fog téged megáldani. A kezedből, amikor ezt elengeded, Isten fog téged megáldani. És csak csodálkozol, hogy ó, semmit nem tettem érte. Mégis meglett. Uram, szeretnék helyesen bőjtölni, és kiáltani hozzád, hogy hallgass meg a Jézus nevében. Imádkozom ezért a gyülekezetért, hogy helyesen tudjunk bőjtölni, hogy kiáltsunk és te meghallgassál, hogy gyorsan gyógyuljunk meg, hogy erősítsd meg a csontjainkat, legyünk egészségesek, és helyre állítjuk a régi dolgokat, Uram. Imádkozom azért, hogy jöjjön a te szellemed, és teljünk meg erővel, hogy azokat a dolgokat, amelyeket tönkretett a gonosz, vagy akár mi tönkretettünk, tudjuk helyreállítani, kapcsolatok épüljenek meg Jézus nevében. Elrontott dolgok álljanak helyre. Megtört dolgok, megtört szívek gyógyuljanak meg. Sebzett lelkek gyógyuljanak meg. Testek gyógyuljanak meg. Átkok törjenek meg. Régi rossz dolgok törjenek meg a Jézus nevében. Uram, el akarunk engedni sok mindent. És keressük a te akaratodat. Hadd legyen a szabad keresztény gyülekezet az a nép, amely keresi az Isten akaratát. És most imádkozzunk, Uram. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Úgy, ahogy a mennyben, úgy legyen meg közötted is, közöttünk is. És Uram, elkötelezzük magunkat, hogy 2018-ba mindenek fölött keressük az Isten akaratát, hogy valósuljon meg, hogy jöjjön el a te királyságod, amely igazság, békesség és szent szellem által volt öröm. Ezért dicsérünk téged, Uram. Gyertek, dicsérjük az Urat.